Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az evangelizáció akkor zajlik, amikor van bátorságunk áttörni a páncélt, amelybe gyakran bezárkózunk. Hagyjuk magunk mögött a lusta és kényelmes vallásosságot, amely csak a személyes igényeinket szolgálja, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Már 40 ezer életet mentett meg a gondos óra, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt a gondos óra program legfrissebb számait ismertető képes bejegyzésében 750 ezer regisztrációról, 480 ezer hétköznapi segítségnyújtásról, valamint 38 ezer óra diszpécseri beszélgetésről számolt be. A közölt adatok szerint a program elindulása óta már 45 ezer alkalommal értesítették kontakt személyeket, a gondos óra applikációt pedig 90 ezer alkalommal töltötték le. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a legidősebb gondos óra felhasználó, Gizi néni, 107 esztendős. Nyitrai Zsolt adatokat tartalmazó ábrával illusztrált bejegyzése arról is tájékoztat, hogy a programra regisztrálni a plusz 3680 80 40 50-es ingyenesen hívható telefonszámon, a gondosóra.hu weboldalon, illetve ingyenesen a gondosóra applikáció letöltésével is lehet. Webernek és Brüsszel Péternek Ukrajna az első, nekünk Magyarország, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott: Manfred Weber ismét Ukrajna mellett áll. Ez magyarul azt jelenti, hogy folytatni akarja a háborút és be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba, mondta. A kommunikációs igazgató kijelentette: Brüsszel Péter főnöke Weber és Brüsszel Péter Weber utasításait hajtja végre. Ezért húzzák fel a tiszások Weber utasítására az ukrán pólót, tette hozzá. Mi azonban nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy Ukrajna az unió tagja legyen, jelentette ki. Úgy vélekedett, ha Ukrajna az EU tagja lenne, akkor az uniós forrásokat, a magyaroknak járó forrásokat is, például a gazdák pénzét is, elnyelné Ukrajna. Az ápolók munkája pótolhatatlan, emberségük és elhivatottságuk példaértékű, írta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Magyar Ápolók Napja alkalmából a közösségi oldalán. Takács Péter köszöntőjében úgy fogalmazott: a Magyar Ápolók Napján hálával és köszönettel gondolunk mindazokra, akik nap mint nap fáradhatatlanul gondoskodnak betegeinkről. Hozzátette: a kormány számára kiemelten fontos, hogy az egészségügyi dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését erősítse. Ennek eredményeképpen még egy egészségügyi szakdolgozó átlagkeresete 2010-ben még 170.925 forint volt, a 2024-es béremeléssel elérheti a 800.000 forintot. Három dolgot sikerült elintézni Brüsszelben. A pénzügyminiszterek tanácsa elfogadta Magyarország középtávú költségvetési tervét, megtárgyalták a globális minimumadó kérdését és a honvédelmi kiadások növelését, ismertette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Most jöttem Brüsszelből, a pénzügyminiszterek tanácskozásáról. Három dolgot sikerült elintézni. Az első, a tanács elfogadta Magyarország középtávú költségvetési tervét, Pipa fogalmazott. Mint folytatta, megtárgyaltuk a globális minimum adó kérdéskörét. Miért is kellett? Azért, mert új helyzet van. Az Egyesült Államok kilépett a globális minimumadó egyezményből. Ha így marad minden, rendkívül hátrányos helyzetbe kerülnek az európai vállalatok. Versenyképességük tovább romlik. Gondoljunk csak bele, hogy rengeteg európai vállalat elköltözik az Egyesült Államokba. Ezt nem hagyhatjuk, szögezte le. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén fátyol felhős időre számíthatunk. Az északkeleti határvidéken azonban továbbra is előfordulhatnak felhősebb időszakok. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 6 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 3 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban Eger kulturális életéről, az önkormányzat terveiről és a hamarosan kezdődő tavaszi fesztiválról beszélgetünk elsőként, majd a 30 éve újjáalakult Egri Fertálymesteri Testület szakmai konferenciájáról jelentkezünk, végül pedig a 60-i Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum évértékelőjét adjuk közre. Tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, műsorunkban kulturális témákról lesz szó, Eger megye-Jugováros kulturális helyzetéről, és vendégünk a stúdióban Gulyás László alpolgármester, aki a kultúra területéért felelős. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen a meghívást.
Először is egy helyzetképet szeretnénk kapni. Ugye most megtörtént átadás, átvétele, főként gazdasági szempontból kaptak ezek a tények a hírekben helyet, de hát ugye egyfajta kulturális mérleget is kell vonni, hogy hol tart most a város, mi történt az elmúlt években, és ehhez képest mi az, amit esetleg változtatni kell. Beszéljünk először erről, hogy milyen helyzetet örökölt kulturális szempontból, kulturális területen az új önkormányzat.
Hát Eger kulturális életére gazdagság jellemző. Én azt gondolom, én több évtizede dolgozom kultúrás területén, és azt gondolom, hogy rendkívül szertágazó ez a terület. Itt elég csak a színházakra, a fesztiválokra, koncertekre, képzőművészeti kiállításokra gondolni. Sokan csinálnak sokfélét, ezek azért, ha picit árnyaltabban fogalmaznék, akkor nem mindig ütik meg a legmagasabb színvonalat, de nem is baj, hiszen vannak civilek, akik kultúrás programokat szerveznek, vannak professzionális programszervezők, ez így gazdag. Annyi fog változni a jövőben ezen a téren, és hát azt tudjuk vállalni, hogy a városi kultúrás programok száma, amit a város támogat effektíve anyagilag is, az le fog csökkenni. Csak kiemelt programjainkat tudjuk támogatni, ez 8-9, jellemzően 8-9 program lesz évente, és szeretnénk létrehozni egy úgynevezett alap, ott mondjuk, mint egy civil alap, amire pályázhatnak azok a koncertszervezők, kultúrás programszervezők, akik önállóan nem tudnák megcsinálni a rendezvényeiket, és hát ez egy kis segítséget fog majd nekik jelenteni, de saját lábra kell állniuk, pályázniuk kell másfelé is, összeszedni szponzoroktól a költségeit ezeknek a rendezvényeknek. Szóval lesz egy átalakulás, amiatt van, mert hát nem akarunk visszafelé mutogatni, hogy milyen gazdasági helyzetet örököltünk, de ha most nem lépjük meg ezt a profiltisztítást, akkor sajnos ugyanúgy folytatódna tovább, hogy semmire sem jut annyi pénz, amennyi kellene, hanem elaprózzuk az erőforrásainkat. Ezt szeretnénk elkerülni.
Tehát tulajdonképpen akkor az a koncepció, hogy egy kicsit a professzionálisabb irányba és a piac számára is érdekes programok irányába mennek el, ugyanakkor kapnak segítséget az öntevékeny művészek, előadók is.
Abszolút, abszolút. Hát nem is feltétlenül a professzionális, itt vizsgálunk különböző szempontokat, tehát egyrészt az, hogy mennyire népszerű mondjuk egy rendezvény, mennyire magas színvonalat képvisel. Szeretnénk föltenni úgy Egert a kulturális országokat, országos térképre is, tehát hogy egy picit kilépjünk abból a pozícióból, amiben most van a város, tehát örülnénk neki, hogyha ha nem is ebben az évben, de egy pár éven belül már olyan rendezvények is megvalósulhatnának, ami miatt már konkrétan eljönnek Egerbe több napra emberek, és csak a rendezvények miatt keresnek itt szállást, nem feltétlenül a gyönyörű városunk adottságai miatt, hanem kultúrás rendezvények miatt is. Most is van ilyen, egy-két ilyen rendezvény természetesen, de szeretnénk, hogyha ezeknek a rendezvényeknek a száma nőne.
Tehát akkor itt a program turizmus, ami kiemelt szerepet kap, de ugyanakkor az is fontos, hogy a városban élőknek is a kulturális igényeit ki tudják elégíteni, illetőleg hát szolgáljanak újdonságokkal, hogy valóban legyen egy belső kulturális élet is.
Abszolút, és hát szerintem nem állunk rosszul. Én nagyon sok kulturális rendezvényre jártam addig is, amíg nem vállaltam el ezt a tisztséget, és most meg még többre igyekszem elmenni, és azt látom, hogy nagyon érdeklődőek az emberek, tehát teltházzal játszik akár a Bábszínház, de mondhatnám, hogy mondjuk az LKMK is hív meg mondjuk monodráma előadásokat, vagy kisebb előadásokat fogad be, azok is rendszerint teltházzal mennek. Vannak olyan piaci szereplők, akik könnyűzenei koncerteket szerveznek, azok is teltházzal mennek, és 0 forint önkormányzati támogatást kapnak. Vannak nagyon jó egri zenekarok, hogy ne csak a magas kultúráról beszéljünk, hanem mondjuk a könnyűzenéről, a rockzenéről, a popzenéről, akik szintén nagyon színvonalas koncerteket szerveznek, és arra is megvan a saját közönségük, és nagyon sokan járnak. Tehát szerintem nem mínuszból indulunk, tehát nagyon sok érték van a városunkban. Egy picit olyan tekintetben kell, vagy szükséges ezen a támogatási formán változtatni, hogy ne aprózzuk el ezeket a támogatásokat, hanem egy picit koncentráltabban tudjunk adni annak a 8-9 nagy rendezvénynek, amiben gondolkodunk. Emiatt létre is hoztunk egy új divíziót, az EVAT-nak egy kultúrás nagy rendezvényekkel foglalkozó divízióját, akinek az lesz a feladata, hogy a városi nagy rendezvényeket A-tól Z-ig leszervezze. Itt gondolok a színpadtechnikától kezdve a behajtási engedélyek. Ez egy nagyon komplex dolog egy rendezvényt megszervezni. Mik ezek a nagy városi rendezvények? Hát például az advent, például a borünnep mondjuk az érsekkertben, tehát lesz a szépasszonyjaibe is egy, de mondjuk eddig volt 5 boros rendezvény, amit támogattunk, ez most 2-re csökken. Csak hogy mondjam az adatokat. Tehát igyekszünk elosztani ezt egész évre, ezeket a rendezvényeket, és az első ilyen, amit már ez a divízió szervez, az az Egri Tavaszi Fesztivál lesz, ami 5 éve nem volt megtartva. Először a pandémia miatt maradt el, vagy talán 2 évig, aztán meg gazdasági okai voltak.
És most ebben a gazdasági helyzetben is azért mégis fontosnak tartották, hogy újra életre hívják. Miért fontos, hogy legyen tavaszi fesztivál Egerben is?
Hát nagy harcokat kell vívni itt a kulturális területen a gazdasági szereplőkkel az önkormányzaton belül is. Én már többször jeleztem, akár polgármesternek is Churchillnek tulajdonított híres mondás, ez nem biztos, hogy ő mondta, de sokszor idézik, hogyha erre sem adunk, akkor miért harcolunk. Tehát, hogy ezt a második világháborúban mondta az angol miniszterelnök. Nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek azért kapjanak egy lelki táplálékot ezáltal, hogy színházba tudnak járni, hogy koncertekre tudnak járni, és még ha úgy is, hogy most ez a kultúrás intézmények összefogásával valósul meg, tehát egy nagyon-nagyon minimális költségvetéssel valósul meg ez a tavaszi fesztivál, de én hálásan köszönöm azon kulturális intézményeknek, akik beálltak emögé és segítik ennek a fesztiválnak a megvalósulását, hogy a saját költségvetési forrásukból, vagy hát sok esetben piaci alapon is már meg tudnak rendezni olyan előadásokat, amik gazdagítják a kulturális programkínálatot. Tulajdonképpen ezáltal, hogy mi ennek nevet adtunk, fókuszba kerül, mert összehozzuk ezeket a egyébként is mondjuk megvalósuló előadásokat egy kalap alá, és ezt hívjuk Egri Tavaszi Fesztiválnak.
És ez klasszikusan mind a városlakóknak jó, és akár a vonzerőt is jelenthet a turisztikai területen.
Abszolút. Én úgy tudom, hogy 2 komoly zenei koncert esetében, amely egyébként az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen kerül megrendezésre, mert teltház van, úgyhogy még több mint egy hónap van az eseményig. Tehát ez is mutatja azt, hogy azért jó úton járunk, van igény ezekre az eseményekre. Én, és hát ha még nem említettem meg, így szeretném megemlíteni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is partnere ennek a fesztiválnak, és ők is nagy örömmel tulajdonképpen támogatói, befogadói rendezvényeknek, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ezt ugyanúgy fontosnak tartják, hogy egy ilyen tulajdonképpen a legnagyobb szereplőként a városba ugyanúgy beálltak a városi programkínálatban, és segítik a mi munkánkat.
Van-e valami koncepciója, tematikája a tavaszi fesztiválnak, vagy most tulajdonképpen az a lényeg, hogy most mindenki egy picit az oroszlán körmeit elővegye, és akkor az újraindulással mindenki valamit felmutasson, és mondjuk esetleg a későbbiekben rendezik ezt valami tematika alá?
Hát abszolút az a tematika, hogy minden korosztálynak kínáljunk valamit. Tehát lesznek családi és ifjúsági programok, irodalmi estek, képzőművészeti kiállítás, komoly zenei koncert, könnyű zenei koncert, tehát egy teljes a művészeti élet, vagy a kultúrás élet teljes spektrumát szeretnénk lefedni, és hát nagyon, nagyon jól alakulnak a számok, nagyon, nagyon kíváncsiak az emberek, lesznek, ja, és színház is lesz, ezt majdnem kifelejtettem, monodráma előadások, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindent, ez egy egyhetes programsorozat, és nagyon szép programokat sikerült összeállítani, még egyébként az interneten is elérhetőek, hogyha valaki rákeres Egri tavaszi fesztivál, visiteger.hu például.
Egernek mi a kulturális területen az erőssége? Megfogalmaztak-e valami, és mit, ami mondjuk kiemelten szerepelhet, ami kiemelten támogatandó szó minden értelmében?
Hát nagyon fontos, hogy legyen vízió természetesen, mert hogy akkor tudjuk, hogy mifelé tartunk. Szerintem adva van egy olyan tér, ami szakrális terek például, büszkélkedhetünk városunkban, ami nincs kihasználva jelen pillanatban. Én nekem veszőparipám például, hogy szeretnék majd odáig eljutni, hogy mondjuk egy orgona fesztivált tudjunk megrendezni a városunkban. Sajnos ehhez még nem állnak olyan hangszerek rendelkezésre, ami megfelelő lenne. Természetesen a bazilikában van egy kiváló hangszer, de én oda szeretnék eljutni, hogy legalább 2-3 olyan hangszer van a városban, hogy mondjuk tudnánk csinálni egy unikális, vagy tudnánk szervezni egy unikális fesztivált. Nagy erősségen tartom egyébként a fesztivál életet Egerben. Tehát akár a Kamaropera Fesztivál, akár az Utcazenész Fesztivál, akár a Kaláka Fesztivál, tehát itt a népzene, a rock, a popzene, a populáris része, a nagyon magas kulturális értéket képvisel, a stúdió táncfesztivál, tehát számos olyan fesztivál van Egerben, amik nagyon jól működnek, nagyon látogatottak, sokszor unikálisak, mondjuk például a Kamaropera Fesztivál, úgy tudom, hogy nincs máshol az országban sem. És ezeket szeretnénk erősíteni, akár úgy is, hogy sőt a Barokk Fesztivál is ide sorolható, hogy még több turista érdeklődjön, és még több résztvevője legyen. Ezeknek azért meg kell erősödnie gazdaságilag is, hiszen kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci, ahogy Puskás Ferenc mondta, ez ugyanígy működik a kultúrában is. Tehát, hogyha tudunk mellé megfelelő erőforrást, nem feltétlenül csak városit. Én azt gondolom, hogy az a jó arány, hogyha egyharmad városi, egyharmad piaci, mondjuk bevétel, jegybevétel, és egyharmad meg szponzori bevétel, ide kell eljutni, mert annak a világnak vége, hogy a város mindenkinek ad, bármennyit, és én akkor majd szervezünk fesztivált, ki ne hagyjam a Kultúrszalon fesztivált, mert az is ez egy unikális és nagyon színvonalas irodalmi fesztivál. Szóval fesztiválokból szerintem nagyon jól állunk, ezeket szeretnénk talán egy fesztiválvárosi koncepcióval erősíteni, hiszen minden téren lefedi ez a fesztivál kínálata az összes kulturális szénát. Örülnék, hogyha képzőművészet terén is tudnánk egy picit előrelépni. Most nagyon bizakodó vagyok, mert a napokban alakult meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek a művészeti kara. Úgyhogy itt egy jelentős elmozdulás tapasztalható. Ez országos szinten is nagyon komoly eredmény, úgyhogy szívből gratulálok az egyetem vezetésének, és biztos vagyok benne, hogy hogy ez látható eredménye lesz ennek egy-két éven belül már még jobban látható eredménye a város életében.
Szokták kritikaként megfogalmazni, hogy a fiatalok számára nem sok kikapcsolódási, kulturális vagy akár szórakozási lehetőség van. Ennek nyilván van a generációs oka is, hogy megváltoztak a szokások, de nyilván a tér is fontos, hogy hova tudnak menni a fiatalok. Itt mondjuk, ha a kultúra területét nézzük, akkor mi az, amit tervez majd a város, vagy mi az, amit kínálni szeretne a fiatal korosztálynak?
Hát alapvetően szeretnénk azt, hogyha meg lennének szólítva. Tehát most azért ne dugjuk a fejünket a párna alá, tehát én azt látom, hogy mondjuk színházaknál nem feltétlenül vannak megszólítva ezek a gyerekek. Gyerekek, hát szóval ilyen 15 és 25 év közötti korosztály mondhatom, hiszen én már lassan 50 leszek, úgyhogy mondhatom, hogy gyerekek. Miközben mondjuk voltam olyan képzőszeti kiállításon, ahol meg a 70%-a ez a korosztály volt. Tehát Azt gondolom, hogy olyan programokat kell nekik kínálni, és újra kitalálni azt, hogy hogyan tudjuk ezt a generációt bevonzani. Egyébként a komoly zene is nagy gondokkal küzd, mert ha elmegyek egy komoly zenei koncertre, akkor bizony ott is a közönségnek egy jelentős része már nem, tehát az idősebb korosztályból tevődik, és ez ott is nagy probléma. Ez nem azért alakult így, mert hogy a színvonalatlanak mondjuk a koncertek vagy a színházi előadások. Ennek sok oka van, és azt gondolom, hogy ebben le kell ülnünk, és ki kell találni minél hamarabb valamit ezekkel a szereplőkkel, akik ezeket a programokat kínálják, hogy milyen megoldása lesz ennek a hosszú távon, mert hogyha egy pezsgő kulturális életet hozunk itt létre Egerben, ahol a fiatalok is ugyanúgy megtalálják a nekik tetsző programokat, akkor talán nagyobb esély van arra, hogy nem költöznek el Budapestre, hanem ha már munkahely is van, meg jó programkínálat, akkor itt tudjuk őket tartani, és ez a demográfiai csökkenés, ez mondjuk nem az elmúlt 5 év vagy 10 év, hanem ez egy folyamatos probléma. Nem csak Egerben természetesen, tehát azért igazságtalanak lennénk, hogyha itt kipécéznénk a saját városunkat. Szerintem ez egy országos probléma, hogy a fiatalok nem maradnak ott a városukban. Erre kell, ez szerintem ennek az egyik mérföldköve a kulturális programkínálatnak a megújítása és annak a kitalálása, hogy hogyan tudjuk ebbe bevonni a fiatalokat.
És ugye arról se szabad elfeledkezni, ha már demográfia, hogy azért elég sokan itt a városi agglomerációba költöztek ki, tehát mégis kötődnek Egerhez, mert mondjuk ide járnak dolgozni, szórakozni, stb. Tehát Egernek mindig is megvolt az a fajta szellemi központ, kulturális központ szerepe, amit továbbra is be kell tölteni, hogy nem csak az egrieknek, vagy a idegenforgalom révén ide érkezőknek, hanem a környéken élőknek is adjunk kulturális szolgáltatásokat, kikapcsolódási lehetőséget.
Hát abszolút, mi most azt látjuk, a mindenféle statisztikákból, hogy tulajdonképpen a turisták július, tehát 7. hó közepétől mondjuk augusztus 20-ig vannak jelen. Talán azt lehet mondani, hogy 60%-ban a városban, vagy 60, egy hónapra koncentrálódik, vagy mondjuk másfél hónapra. Aztán vannak kiugró mondjuk a tavaszi szünet, vagy a május 1-e környék, vagy meg az október 23-e, hogyha úgy jön ki, hogy hosszú hétvégék vannak, illetve az adventi időszak, ahol megint vannak felfutások 3-4 napra jellemzően, de mi van a maradék 300 nappal? Tehát amiről ön is beszélt, hogy abban pedig meg kell találnunk, hogy szólítsuk meg az egrieket, és ne a streaming csatornákat nézzék ott, hanem igenis menjenek el kulturális eseményekre, és igenis vegyék meg a jegyet ezekre, és ne az ingyen jegyet, vagy az olcsó, ilyen bármilyen formában kínált jegyeket, mert azzal is támogatjuk ezeket az intézményeket. Tehát el kell most már döntenünk azt, hogy mifelé szeretnénk menni, vége az ingyen korszaknak. Minden ilyen kultúrás produkciónak van egy óriási munka, amit megelőzi. Tehát én dolgoztam színházi zenekarban, és nagyon jól tudom évtizedeken keresztül, hogy milyen munka van mondjuk egy előadásnak a létrehozásában. Tehát ez több száz óra, amit beletesznek, és már előtte, amikor olvasópróbától kezdődik, és a színpadi próba, nem delogálhatjuk le azzal, hogy utána 1000 forintért vásárolunk jegyet. Ennek megvan az ára. Nagyon sokan beletesznek rengeteg munkát, ezen kell egy kicsit átlépnünk. Én azt gondolom, hogy ezen még nem sikerült. Tehát mindenki hozzászoktak ahhoz, hogy olcsón megyek színházba, olcsón megyek komoly zenei koncertre, akár ingyen is, vagy kiállításra. Ugyanúgy megvan az ára, mint amikor elmegyek egy autóba lecseréltetni az olajat, és senki nem döbben meg, hogy mennyit fizetek, vagy egy fékbetétet, vagy... Szóval a kultúrát is föl kell helyezni egy picit a polcra. Az értékek közé, és bizony, amiben ennyi munkát tesznek, annak van egy ára, amit meg kell fizetni, és ezt nem pótolhatja az önkormányzat a befizetett adóinkból, hiszen ugye most az elmúlt napok kommunikációjából is látszik, hogy rendkívül sok probléma van a városban, és az embereket az is érdekli, hogy jók legyenek a járdák, legyen tisztaság, szedjék össze a szemetet, a lehullott leveleket, legyenek jók a kültéri padok, legyenek megfelelőek a gyerekeknek a játszóterei. Most ugye az elmúlt pár napban kiderült, hogy milyen lepusztult tábor van, amit egyszerűen be kell zárni, mert senki nem gondolja, hogy oda küldi a gyermekét egy ilyen állapotban lévő táborhelyre. Szóval, hogy először is próbáljuk rendbe tenni az infrastruktúrát, ami azért nem egy fél éves feladat lesz, ehhez nagyon kérjük a türelmüket az embereknek, mert természetesen azon vagyunk, hogy jól működjön a város. Mi is itt élünk, mi is itt lakunk. Úgyhogy kifejezetten kérek arra mindenkit, hogy türelemmel viseltessen, és akkor ezzel szemben van felállítva, hogy akkor most kultúrára mennyit költsünk, mi a fontosabb, mondjuk, hogy legyen 100 méter járda, vagy legyen egy kultúrás fesztivál, egy kétnapos fesztivál. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell találni az arany középutat. Tehát az nem működik, hogy csak egy valamire költünk, és akkor senki más nem számíthat semmilyen támogatásra, hiszen ezek a támogatások a mi közösen befizetett adóinkból, illetve az itt lévő ipar befizetett adójából, tehát ugye meg normatívákból tevődik össze, tehát három ilyen nagy csoport van, és a politikusoknak az a feladata, hogy ezt minél jobban osszák vissza, tehát hogy olyan területekre, ahol erre szükség van. Nem könnyű most kultúrás ügyekért felelős alpolgármesternek lenni, mert én is nagy vitákat vívok, és nekem is sokszor el kell ismerni, hogy igen, vannak olyan területek, amik elsőbséget élveznek akár egy kultúrás programmal szemben is.
Mindenesetre az a feladata talán a politikusnak, hogy lehet összegezni, illetve a közért tenni akaróknak, hogy jó legyen a közérzete az itt élőknek, és ennek része az említett járda, és része az említett fesztivál, ahol ki tud kapcsolódni. Most ugye egy új útra lépett így az önkormányzat, hogyha mondjuk 5 év múlva beszélgetnénk itt, vagy beszélgetünk majd, most vegyük elő a kristálygömböt, akkor vajon miről beszélgetnénk? Mit szeretne a polgármester úr akkor elmondani, vagy miről szeretne beszámolni, milyen helyzetképet szeretne akkor elmondani, ha egy kicsit tudunk így a fikció világába elkalandozni?
Hát remélem, hogy egy gyarapodó városról lesz szó 5 év múlva, ahol a népességfogyás, ha nem is nő, de megáll, ahol infrastruktúrálisan megvalósultak már akkor olyan fejlesztések, amik a mindennapi életünket jobbá teszik, ahol olyan sokszínű kulturális élet van, amire minden egri büszke, és azt gondolom, hogy azt is meg kell őriznünk, hogy azért a mi városunkban még mindig előkelő helyen szerepel, amikor mondjuk bárhonnan az országból felütik a hirdetéseket, hogy hol töltsenek el egy hétvégét, és ezért folyamatosan dolgozni kell. Ezt nem csak úgy kapjuk, hogy ez akkor mindig így lesz. Tehát nagyon nagy a verseny. Nagyon nagy a verseny, azt látjuk a többi fürdővárosra, és ezért folyamatosan dolgozni kell. Nem ülhetünk hátradőlve, karba tett kézzel, hogy ez egy fantasztikus város. Ezt mi tudjuk, akik itt élünk, és nagyon büszkék vagyunk rá. Én még azt szeretném elmondani, hogy lépjünk ki abból a körből, hogy mindig csak a negatívumokról beszélünk, hogy a közösség ott ez is rossz, az is rossz, ez hogy néz ki, milyen nagy a dugó, leesett a tábla, kidőlt. Tehát annyi érték van ebben a városban, annyi jó dolog, hogy egy picit a fókuszt talán arra is állítsuk már el, hogy egy csomó jó dolog is történik. Szóval, hogy ez a kelet-európai habitust fordítsuk át, és próbáljuk úgy élni az életünket, hogy megtaláljuk benne azokat a dolgokat is, és azokra is fókuszálunk, amik jellemzően jól működnek. Természetesen azon, hogy az emberek véleményének megkérdezése nélkül ez képtelenség végigvinni, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy folyamatosan jelezzék. Persze a problémákat is, de azért azt is, ha valamivel elégedettek, mert az, hogyha emberként kap valaki dicséretet, akár a munkahelyén, akár csak otthon a feleségét, vagy a férjét, az is jól tud esni, úgyhogy nem is azt mondom, hogy mindig, de mondjuk ha 10-1 arány megvalósulna, akkor annak már nagyon örülnénk.
Hát ez kemény munka lesz, de bízunk benne, hogy célt érnek, hiszen ez mindenkinek az üdvét szolgálja. Kedves hallgatóink, Gulyás Lászlóval, polgármesterrel beszélgettünk az egri kultúra kérdéseiről, tervekről és természetesen a tavaszi fesztiválról, amelynek a részletes programja az interneten fellelhető. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
Podem me chamar e me pedir em meu lugar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festa saluar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. Também podem me implicar e até sorrir e até chorar. Podem mesmo imaginar o que é melhor e esparecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver. É que uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais, mais você e eu. Pedir em meu lugar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festa saluar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. Também podem me entregar e até sorrir e até chorar. Podem mesmo imaginar o que é melhor e esparecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais, mais você e eu. Papara papapá, padre de tataratá.
Konferenciával emlékeztek az egri fertelymesteri testület újjáalakításának 30. évfordulójáról. A szervezet célja továbbra is a közösségépítés, a város értékeinek felkutatása, megőrzése, nyilatkozta Várkonyi György Olivér főkapitány.
30 éves lett a 1950-ben elsorvasztott fertelymesteri testület, mert 96-ban sikerült újjáéleszteni. Mindig a 10 éves, a 20 éves évfordulón is csináltunk egy kis konferenciát, mert csak vissza kéne emlékezni, hogy mit tettünk, van-e értelme, nincs értelme, minek vagyunk egyáltalán. És azt hiszem most a 30. évnél igazán aktuális, hogy összefoglaljuk eddigi tevékenységünket, és kijelöljük az új célokat. Egyáltalán megmagyarázzuk, hogy miért kell ma is egy olyan szervezet, ami több száz éves, és gyakorlatilag a régi funkcióját elvesztette. Alapvetően ebben a változó világban szeretnénk jobb irányba forgatni a kereket, az élet kerekét, hiszen látszik, hogy az önzés, a felhalmozás, a harácsolás, a másik letaposása lett a cél a mai világnak, vagy lehet, hogy nem cél, hanem ebbe estek bele az emberek. Megszűntek a közösségek, megszűntek az empátikus emberek, egymásra nem figyelnek. Mindenki csak magával, az én, ez megy reggeltől estig, az okos telefon, az okos óra, minden okos, a virtuális valóság, ami nem a valóság, és sorolhatnám. Ezt szeretnénk ha lehet egy pillanatra is megállítani, az embereket ráébreszteni, hogy ez a gyönyörű teremtett világ ennél szebb nincs. Nem akarjunk mi egy mesterséges világot csinálni, hanem hagyjuk, hogy a Jóisten megteremtette működni. Rengeteg programmal készülünk, nem fogom felsorolni, mert van egy éves program, ami tartalmazza az állami és egyházi ünnepeket, ezen mind részt veszünk, az egri ünnepeket, a gárdonyihoz, dobóhoz tartozó ünnepeket, a Szent István napi királyköszöntőt, de az iskolásokkal szeretnénk foglalkozni. Minden negyedben van iskola, óvoda, tehát itt a negyed feladata lesz, hogy megkeresse az ott dolgozókat, segítsen az iskola karbantartásába, felújításába, de a gyerekek megmozgatásába, kirándulás, verseny, és ezeket a versenyeket szervezzék meg, és csináljanak belőle utána egy kiállítást az elkészült alkotásokból. Mindenképpen feladatunk továbbra is az elesettek megsegítése, hiszen ez egy alapvető dolog, és nem felelkedjünk meg a közösségépítésről. A mai világban, amikor minden közösség szétesik, mi ezt össze akarjuk terelni az embereket, hogy végre szeressék már egymást.
Értékelte a 2024-es évet és összeállította a 2025-ös év programjait a 60-i Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum. Az intézmény számos eseménnyel várja a látogatókat. A részletekről Lakatos Anna igazgatóhelyettes ad ismertetőt.
Hogy értékeltétek a 24-es évet?
A 2024-es év nekünk már nagyon hiányzik, már most pedig itt még nemrég búcsúztunk el tőle, hiszen egy nagyon sikeres év volt a Vadászati Múzeum szempontjából. 41 000 látogató járt nálunk, ami a múzeum életében egy rekordnak számít, hiszen ilyen még nem történt, illetve több mint 7500 gyerek vett nálunk részt múzeumpedagógiai foglalkozáson, vagy különböző rendezvényeken, úgyhogy ez az ifjúságnevelésben vadászati szempontból mindenképp egy jelentős lépésnek számít.
És akkor hogy értékelték a nagyok a ti teljesítményeteket, hiszen azért mondtad, hogy rekordév.
A 2025 évi FEHOVÁ-nak, ugye a fegyverhorgászat-vadászat kiállításnak a megnyitóján dr. Semjén Zsolt Magyarország miniszterelnök helyettese külön kiemelte megnyitó beszédében az intézményünket, és Zászlós Hajónak nevezte a Magyar Vadászati Múzeumok és kiállítótereknek a körében, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk, illetve az Országos Magyar Vadászkamara elnöke dr. Jánbor László egy vadgazdálkodási konferencián külön bemutatta a múzeum 10 éves eredményeit, és büszkén mesélt el, hogy ez mostantól is növekvő tendenciát mutat.
Akkor folytassuk azzal, hogy januárban összeraktátok a 2025-ös programot.
Így van.
Meg plusz is lesz. meséljünk erről, hogy akkor a 2025-ös évben lesz-e kuriózum, és ha igen, akkor mi?
Különleges év ez, hiszen az egyik legolvasottabb, legnépszerűbb, talán legtehetségesebb magyar írónak, Fekete Istvánnak a 125. születésének 125. évfordulóját ünnepelhetjük. Ugye a Fekete István emlékszoba már az állandó kiállításaink része, és Fekete Istvánnal egész évben foglalkozni fogunk, nem csak így a születésnapjával, hanem megpróbáljuk őt több különböző szempontból bemutatni. Március 29-én lesz a múzeum 11. és Fekete István 125. születésnapjának közös megünneplése, úgyhogy azon a szombati napon tervezünk egy nagyobb szabású rendezvényt családoknak, kicsiknek, nagyoknak egyaránt, és a Fekete család is részt fog venni ezen a rendezvényen.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A templomi testtartásunkkal kapcsolatos helytelen gyakorlatokról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Szeretném felhívni a figyelmet egy néhány olyan helytelen gyakorlatra, amelyektől mindenképpen meg kell válnunk. Az első a kezünkkel kapcsolatos. Amikor a templomban, a Szentegyházban, a szentmisén vagy szentségek ünneplésekor például keresztelés alkalmával, szentségi házasságkötéskor, tehát esküvőn, összetesszük a kezünket, akkor ezt tegyük tisztelettel, vagy szépen érintsük össze a két tenyerünket, teljesen szabályosan, vagy pedig ez nem feltétlenül fontos, de akkor pedig tisztelettel mellkasunk közelében fonjuk össze a kezeinket, kulcsoljuk össze kezeinket, semmiképpen ne a hasunknál, vagy egyéb módon, ami egyfajta tiszteletlenség, ha nem is szándékos, ha nem is akaratos, de tiszteletlenség vagy figyelmetlenség. Kérem, hogy szeretettel és Isten iránti félelemmel, jó értelembe vett Isten félelemmel a mellkasunk magasságában kulcsoljuk össze a kezünket. Ha azt említettem, hogy helytelen gyakorlat, akkor már azt mondtam, hogy egyszerre csak egy liturgikus cselekményt végezzünk, ezt ismét megismétlem és aláhúzom, amikor térdet hajtunk, akkor csak térdet hajtsunk, amikor keresztet vetünk, akkor csak keresztet vessünk, és amikor meghajlunk az oltár előtt, akkor csak hajoljunk meg. De ezeket mindig szépen, és a szem és a lélek számára is tetszetősen mások örömére végezzük. Van egy számomra nagyon kedves rész még itt a liturgikus mozdulatoknál, és nagyon fontos, hogy ezt jól különböztessük meg a keresztvetéstől. Amikor a pap felolvassa az evangéliumot, akkor ezt szépen bevezeti. Méghozzá a következőképpen. Azt mondja, az Úr legyen veletek, válaszoljuk, és a te lelkeddel. Utána így szól. Például, evangélium Szent Lukács könyvéből. A hívek így válaszolnak, mi is velük együtt. Dicsőség neked, Istenünk! És eközben, vagy ezt követően, kereszt alakban megjelöli az evangéliumos könyvet, magát az evangéliumot, az örömhírt, aztán a homlokát a hüvelykujjával, kis keresztet rajzol a homlokára, majd az ajkára és a szívére. Tehát nem keresztet vet. Nagyon sokszor láttam az papi életem során buzgó, gyakori templomba járó emberektől is, hogy az evangélium felolvasásának elején nem kis kereszteket rajzoltak magukra, hanem keresztet vetettek. De ez nem helyes, mert minden liturgikus mozdulatnak, testtartásnak és mozdulatnak megvan a maga tartalma és sajátos üzenete, és ennek a következő az üzenete, és ezt így jegyezzük meg. Az evangélium felolvasásakor tehát, amikor a pap is hüvelykujjal keresztet rajzol a homlokára, ezt azért teszi, mert eszünkkel felfogjuk azt, amit majd fel fog olvasni. Igyekszünk felfogni. Azért rajzol a szájára kis keresztet, mert a szánkkal igyekszünk mindnyájan megvallani az emberek előtt Jézus Krisztus örömhírét, tanítását. És a szívére végezetül azért rajzol keresztet, mert a szívében meg szeretné őrizni most és mindörökké az Úr tanítását itt a földön és az örök boldogságban is. Az eukarisztikus ünneplés, a szentmise csúcspontja, az a pillanat, az az idő, amikor az Isten bárányát a szívünkbe fogadjuk, vagyis szent áldozáshoz járulunk. A pap bevezető szavai egy jó ideje így hangzanak, íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Mi ezt válaszoljuk, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ezt követően a pap a cibóriummal, vagyis azzal a különleges kehellyel, mely a szent ostyákat tartalmazza, a szent áldozás helyére megy, általában a templomnak egy központi részébe, a miséző oltár elé. És az emberek szent áldozáshoz járulnak, vagy nyelvre, ajakra fogadják az oltári szentséget, vagy szépen, szabályosan tenyerükre, és itt érdemes elmondani, hogy ha kézbe áldozunk, akkor a jobb tenyerünket helyezzük alulra, a balt pedig szépen rá, és amikor a pap azt mondja, Krisztus teste, mi válaszolunk, amen, úgy legyen, Krisztus éljen bennünk, ő munkálkodjék bennünk, tehát ez nem egy statikus állapotra való feleletet jelent ez az amen, hanem azt, hogy Krisztussal éljek, ő éljen bennem és általam. Lendületes legyek, odaadó, lelkes. Egyrészt ez a tanítás, másrészt, miután kézráldoztam, hogy a mögöttem lévőt ne akadályozzam, szépen lépjek oldalra, és úgy vegyem magamhoz az oltári szentséget, a szentostját. Így vegyem a nyelvemre. De mindenképpen kerülendő a következő. Soha ne vessünk keresztet akkor, amikor szent áldozáshoz járulunk. És ezt azzal a felelősséggel és azzal a megvallom kockázattal teszem, hogy már pap testvértől is hallottam, hogy ne maradjon el a keresztvetés. Nem. Ez helytelen, mert még hogyha meg is határozza, hogy a szent áldozás előtt vessünk keresztet, mi a biztosíték arra, hogy valaki, különösen a beteg vagy idősebb, ezt meg tudja tenni, és időben tudja megtenni. Ne vessünk keresztet, mert nagyon sokszor előfordult már, hogy az áldoztató pap kezéből akár az oltári szentséget is kiütötte a keresztvetésre emelt kéz, vagy pedig az áldoztató kehelyből, a cibóriumból borult ki a szentostya. Úgy gondolom, hogy a következménye annak, hogy mindenképpen keresztet kell vetni, sokkal nagyobb veszéllyel jár, és sokkal károsabb a következmény, mintha azt mondjuk, hogy mindenképpen kell az a keresztvetés is. Nem. A szent áldozáskor akár ajakra áldozunk, akár kézbe, tisztelettel és nagy szeretettel az Úr Jézus iránt, soha se vessünk keresztet.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisujjáról